A nagy szeretettel köszöntöm ismét a Karmaparázban dr. Juhász Zoltánt, aki műzenei kutatásokkal kapcsolatban tartott előadást, és most egy koncertet fog nekünk tartani. Átadom neki a szót. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Köszönjük szépen újra. A következő még egy szót. Most úgy is megváltozott egy kicsit a helyzettel. Én eleve nem koncerttel készültem, hanem azt gondoltam, hogy zenélek is, de szeretnék beszélni arról, hogy mi is az a nép, mi benne a spirituális például. És hogy ez bevezes, én a pásztorság zenével foglalkozom, a hangszereim révén kerültem velük kapcsolatba, a duda és a fülője az a pásztorságnak a hangszere. És hogy miért ez a kettő, és mit jelen, milyen világképben helyeződik ez be, az két mesével mondta el Eri bácsi, Pál Pista bácsi, aki 1910... Nem hallatszik, amit beszél? Ajaj, jaj. Fülre. És benne is lehet fülre?
Hát
ez így nem lesz a szobában.
De csak beszélni.
Húha. Most itt hallatszom. Hát mert még nem tudom. Most. Szóval eddig azt mondtam el, hogy pásztorok hangszereivel foglalkozom már kamaszkorom óta, és ezért sok pásztort megismerhettem. Nagyon nagy szerencsém ez, hogy kegyelem az élettől, hogy így alakult. Az ő hangszerük pedig a duda és a fülője a magyar hagyományban. És ők ezt beillesztik egy csodálatosan szép hagyományos világképbe, ez pedig ettől a bácsitól tudom, Pál Pista bácsitól, akit hát 91 óta ismerhettünk, és 3 éve vesztettük el 96 éves korával. És ezt a 20-valahány évet, amit ismerettségben és barátságban töltettünk, ezt ő arra használta, hogy amit ő tud ebből a hagyományból, azt nekünk átadja, mert körülötte az a világ megszűnt, amelyben ő nagy tekintélyű ember lehetett még az elején, amikor ez a világ az ő tudását értékelte. Őtőle tudjuk, hogy a furuja, az első furuját azt Jézus adta az első pásztornak. A történet igen régi, akkor játszódik, mikor Jézus Krisztus és Szent Péter Nógrád megyében kirándult. És nagyon megszomjaztak, kerestek kiskutat, de nem találták. És találtak viszont egy kanász. De hogy ez milyen régen volt, az is hozzátartozik, hogy ebben a régi időben még a disznók viselkedtek úgy, mint most a juhok, tehát szépen egy csomóban álltak, és nem kellett utána futkosni a pásztornak, a juhok meg úgy, mint most a disznók, tehát szerteszét szaladjáltak. Ez a kanász kényelmes helyzetben volt, feküdt egy szilvafalat, a száját tátotta kifele, és várta, hogy a legnagyobb szilva az beleessen. Ebben a munkájában zavarta meg Jézus, és megkérdezte tőle, hogy megmondaná-e, hogy hol a kiskút, megmutatná-e. Úgyhogy a lábával mutatott valamerre, hogy arra fele van, de őt ne zavarják ebben a munkájában, mert még letalál esni az a szilva, miért ő most itt dolgozik. Jó, mentek tovább, találtak egy juhászt, az meg ugye futkosott az állatai körül, hogy egyben tartsa őket, őt is megkérdezték volna a kiskút. Ő is azt mondta, hogy hagyjanak már engem béke, nem látják, hogy elveszik az összes jó. Jézus mondta neki, hogy ne egyszer, csak azért mutasd meg, hidd el, hogy nagyon szomjasak vagyunk, és másképp nem kérnek. Megsajnálta őket, mert oda vezette őket a kiskúthoz, levette az ivócsanakját az övéről, merített vizet, adott elő Jézusnak, aztán Péternek, aztán ő is ivott utánuk, és akkor mondta neki Jézus, hogy egy csomóban fogod találni a baidat, és ezentúl ezek így marad, így fognak viselkedni. Viszont, hogy ne olyan hülyeséggel foglalkozzál, mint a kollégád, elmondom neked, hogy hogy kell furóját csinálni. Elmész az erdő szélére, találsz egy bocát, egy szép egyenes ágat levágsz róla. Pál Pista bácsi csinálta ezt a hangszert. 52 centisre levágod, mondja Jézus, és Pista bácsi is még ezt a méretet tartotta. 20-as furóval végigfúrod, ráteszed a kínzójukat, ahol a sír, ahol a hang képződik, ott sír a furója, meg a hat játszójukat, és szépen furójázva mehetsz ezen túl a nyájad előtt. Mutatok, hogy hogy szól ez a furója. Pista bácsi hagyományában Palót szól. Viszont az ördögtől származik. Erről így van, a Duda tudományról arról külön kéne beszélni, de most csak azt mondom el, hogy miért lett kecskefeje a Dudának. Négy mesében foglalja össze Pista bácsi a Dudával kapcsolatos spirituális ismereteket. És ez az egyik. Ez is Nógrád megyében játszódik, és ez is akkor, mikor Jézus Nógrád megyében juhász volt, és az ördög pedig kecskepásztor. És az ördög mindenáron be akarta bizonyítani, hogy ő a jobb pásztor. Úgyhogy kitalált egy nemes versenyt, az úgy nézett ki, hogy mikor mind a ketten behajtották az akorba az állataikat, akkor ő szépen fölgyújtotta, és mondta Jézusnak, hogy na, akinek több állata égben, az vesztett. Jézus bement az ajtón, az akornak az ajtaján, intett a birkáknak, és az mind kiment utána. Az ördög megpróbálta utánozni, ő is bement az ajtón, és a kecskéi az ellenkező sarokba rohantak rémültökben, nem törődve a lángokkal. Erre az ördög stratégiát váltott, beugrott az ablakon, és a kecskéit a hosszú lompos farkuknál fogva haigálta kifele az ablakon. Amelyiket sikerült kidobni, annak a farka a kezébe maradt, azért ilyen rövid farkolt ma a kecskék. Viszont nem sikerült mindent kidobálni, bennégett egy pár. És ahogy nézi az ördög a kárt, egyszer csak meglát egy rettenetesen ronda, elszenesedett babkecske fejet, ahogy mereszti le a szemét a porból. És azt mondta neki, hogy hű, te már majdnem olyan ronda vagy, mint én, úgyhogy rólad fogom megmintázni a palosz zuda fejet, és itt van, tessék, a palosz zuda fej kecskét formáz, azaz az ördögöt formázza. Ezzel az ördög, a tudás eléri azt, hogy amikor fújja a dudát, megindul az ördög, hogy vigye a pokorba, mert hallja a kedves muzsikáját, de amikor meglátja a kecskefejet, most saját magát látja, attól pedig ő is visszarettent, és visszamegy. A rövidlátó ördög az persze közeledve, de akkor azért van itt a kecske homlokán egy tükör, hogy abban már egész biztosan meglássa. Tehát a furulya az Jézustól, a duda az ördögtől. A pásztor meg középen áll ezen a világon, egy duális világkép zenei megfogalmazását vehetjük észre ebben. És egyben azt is, hogy rontás elhárító eszközei vannak a zenésznek a hangszerén. Azért néz úgy ki a hangszer, ahogy kinéz. Na hát, úgyhogy én most nem félek egyáltalán, és dudálni fogok. fölemel Duda, ki is mondja Jézus nevét mindig, mikor befejezik, ez a Jézus, ez az. Na, menjünk tovább, tehát már értjük, hogy a pásztorok igen komolyan veszik azokat a hangszereket, amiket mi is hangszernek nevezünk. Viszont mikor én Pista bácsinak azt mondtam, kapt barátságunk elején, hogy azt hozzon Pista bácsi hangszert is, mert zenélni kell. A hangszert, hát minek? Hát mondom Pista bácsi, hogy majd kezdeni. Ja, maga a dudára meg a furujára gondol. Igen, ugyanis neki a hangszer az ez, a kolomb. És ezt olyan komolyan veszi, hogy itt ez a versi tala a kolomb alatt, ez az ő műve, a fiának írt egy nótát, azzal a céllal, hogy megtartsa a pásztorságban. És erről szól, hogy milyen jó pásztornak lenni. Meg lehet tekinteni, hogy a kolomb az minden verszakban benne van. A furulya csak egyszer szerepel a dologban, a kolomb viszont az összesben. Tehát a kolompot valamiért nagyon nagy becsben tartják. Árva és Sanyi bácsi az egy másik palóc pásztor, az ő kedves kolompja van a képen, Jézus szíve rajta, és a Sanyi bácsinak a neve. Úgyhogy akkor ennek egy kicsit végére kéne járni, hogy mi ez a nagy kolompológia, amit ők ennyire fontosnak tartanak. Ez egy ma élő fiat, 40 éves hortobágyi juhásznak a kolomb készletének az egynegyede ott a falon, mert hogy négy fal van, és mind a négy így be van borítva kolompokkal. És egy-egy ilyen kolomb az 20-30 ezer forintért cserél gazdát ma a pásztorok között. Ugyanis ők azt mondják, hogy egy falkára, az nem falka, hogyha nincsenek rajta kolompok, és azoknak a kolompoknak zenélni kell a legelőn, és ezért összehangolják a kolompokat. Ezt még meg is mutatnám egy kis videón, hogy magyarázza el, ez a két nagy ürű harangja, ő nagyon büszke. Figyeljük meg, hogy fizikailag két teljesen egyforma kolompot látunk, és mégsem egyforma a hangjuk. Egyelőre érjük be ezzel a tudással. Jó, most lehet, tehát ez az a bizonyos ürű harangok. Egy. Így legyen a jó, így van belőle a hang, hogy így szóljon a legszebben, mikor lent van a földön. Egyik. Hogy van az, hogy két teljesen egyforma fém kolomb teljesen különböző módon szól. Úgyhogy ők hangolják ezeket, és a hangolásnak a nyoma, az ott a képen is látszik, az a horpadás. Horpasznak hívják. A horpasztó szerszám, az itt látható, tehát egy fa ég, amivel horpadást üt a kolombnak az oldalába, és ők pontosan tudják, hogy a horpadás helye, mélysége, szélessége, az milyen hatást fog kiváltani. Alul az ismét a tudomány, tehát a kolompnak, a felhangjainak a spektrumát látjuk, vízszintes tengelyen a frekvencia, függő teges tengelyen az erősség, és három állapot megkértem, vittem egy szűz kolompot, hogy hangolgassa oda meg vissza, és látjuk, hogy ennek a dolognak tényleg van hatása a kolompra. Hogy milyen, és hogy mit céloznak meg, azt rögtön mutatom. Csak még mutatok egy, most már nem tudom, hanyadik juhásznak a kolomb sorát. Néhány évvel vettem föl. Ezek meg különböző méretű kolompok. És ezeket is összehangolja. Tehát nem csak az egyforma méretűeket tudják beállítani maguknak, hanem a különböző méretűeket is. Itt van a két spektrum, fölül a különböző méretű kolompok, és látjuk, hogy a legmélyebb komponens az úgy össze van hangolva, hogy a zenekarban sem hangolnak pontosabban. Viszont a felhangok, a magasabb komponensek szándékosan szét vannak hangolva, azért halljuk más hangulnak a kolompot. Az összhangot ez adja, a kétféle vagy a sokféleséget pedig ezek. És az meg van tiltva, két teljesen egyforma kolomp az egy ikerpár, olyat nem szabad föltenni, mert akkor a hangbeli információ elvész a nyájról, mert ő hallás után tudja, hogy melyik kolompos ahol jár. A másik, ránézésre ugyanez, hiszen az alaphang azt hallá precízen belőve, és a felhangok szétütve. Igen, csak ez egy fordítva, ezek a különböző méretek, tehát itt azt kellett elérni, hogy ez összejöjjön. Itt viszont ez magától összejött, mert egyforma volt a két kolomb, de viszont a felhangokat meg így szétütötte. Ez a művészet, és ez nekik a legeltetésnek a spirituális része, így is mondhatjuk. Úgyhogy tulajdonképpen már majdnem, hogy azt mondhatjuk, hogy egy kommunikációs eszköz az állatok és a pásztor között. Egy irányú, mert az állatokról jön a pásztorra, de spirituális is, mert ez az összhang, ez már nem, ennek már nincs materiális magyarázata, ezt a birkák már nem értik, ezt annak kell érteni, aki még ott van, hát az pedig a teremtő nyilván. És aztán van még egy lépés, azt már csak a furulya tudja, hogy az állattal tud beszélni az ember, idézek egy széki csordást. Ott vannak kiemelve azok a mondatai, abban a nagyon, az állat, mikor hallja a zenét, gyűl a zene után, okos az állat. És akkor azt mondja, hogy az állattal tud beszélni az ember, utálhat a pásztorság egy tudomány. Hát akkor nézzük meg, hogy mióta tud az ember arról, hogy az állattal tud beszélni. Az egyiptomiak már tudták, mert ez egy Krisztus előtt 3000-es, tehát egyiptominak is öreg kőtábla. Itt kelegelnek a kecskék, itt fújja a pásztor a furulyát. Az is érdekes, hogy miért, de ez nem egészen csak egy egyszerű pásztor, mert sakál feje van, vagy szamár feje van. Nem tudjuk eldönteni, hogy ő Szét Isten, vagy Anubis Isten, de Isten. Isten vigyáz az állatokra, és ahol közel vannak, ott nincs is baj, de ahogy távolodunk, ott már orszangolják a leopártok a nyájat. Hát, hogyha Szét az Isten, akkor még az is lehet, hogy ő csinálja a bajt, mert ő neki olyan volt a természete. Ezt már nem tudjuk eldönteni, ha viszont Anubis akkor biztos, hogy védi a nyáját. Itt van ez a hangszer, figyeljük meg a tartást, ott meg egy somogyi hosszú furulyás, ugyanazzal a tartással. Ez pedig azt jelenti, hogy ez a két hangszer, ez ugyanaz a hangszer. Miért mondom ezt? Van erről ábrám? Nincsen, akkor elmagyarázom. Azért, mert a hangszer, egy ilyen csőnek vannak a felhangjai, hogyha a legmélyebbet megfújom, az ezen halk. Úgyhogy nem is fújom. A tilinkon fogom megmutatni. Tehát van egy cső, rajta egy síp. Milyen hangokat lehet kicsalni belőle, csak így. Ez a legmélyebb hang. Ez úgy keletkezik, hogy kialakul egy álló hullám, így. Végtől végig egy fél színusz. Kicsit erősebben fújom. Mindenki hallja, hogy ez egy tiszta oktáv. És a megfelelő hullám, az pedig ez. Tehát a hullámhoz fele az előbbinek. És azt tudjuk, hogy a tiszta oktáv hangköznek pontosan ezek a hullámhosszai. Aztán még egy kicsit erősebben megfogom. Erre a kiskece lányomat rá lehetne énekelni, tehát ez egy kvint. Annak meg olyan a hullám alakja itt a csőben, hogy két csomópont van, föl, lent, föl, vissza. 3:2 a hullámhossz arány, tiszta hangot. Tehát a cső fizikája az megmondja, hogy milyen hangokat lehet rajta kifújni, és azok a hangok történetesen, idézőjelben pont azok a hangközök, amit mi tiszta zenei hangközöknek hallunk. Ezért lehet rajta játszani is, mert hogyha menjünk följebb, akkor sűrűsödik a hangköz. Ezen az egy táncmódtán kívül csak szakrális zenét játszanak rajta, nagypénteken kimennek a temetőbe, és a halottaknak játszanak tilinkon. Havajgatásnak hívják, ami másképp abajgatás, és abajgatásként ismerjük ébresztést. Nagypénteken vagyunk a feltámadás előtt, de a havajgatás az síratást is jelent, tehát egyszerre síratás és ébresztés. És ezt máskor nem használják ezt a hangszert, ma már. És csak a modvai csángók már sikerült tettenén ezt a dolgot. Na már most addig a szétistenig úgy vissza kéne kanyarodni, az meg akkor úgy történik, hogy nem, igen, hogy akkor hány lukat kell ráfúrni egy furujára, hogy lehessen kijátszani rajta egy oktávot. Hármat, mert az a kvinte hangköz, az áthidalat három hanggal. Öt hang a kvint, kettő meg van a csövön, és akkor három lyuk kell hozzá, és most megmutatom, hogy ezen a három lyukon el lehet játszani egy tiszta oktávot, tehát 8 hangon. Három lyuk kell hozzá, és azokat pont így kell ráfúrni, ilyen pozícióba, ahhoz, hogy tiszta legyen az oktáv, az már szétistennek is úgy van, meg a hosszú furulyás pásztornak is így van. Azért szól ilyen furcsán, mert torokból bele kell dünnyögni, és akkor a belső felhangjait lehet gerjeszteni a csőnek. Sumire Pist tudtak erről a dologról, hogy a nyájat furujával kell őrizni. Itt látható a Sumire pásztor, itt vannak a kecskék, itt van az Jóisten valamelyik, és itt mit csinál? Szembefurjázik egy oroszlánnak. Tehát ugyanazt csinálja, mint Szétisten az egyiptomi. Védi a nyájat a furjával, és addig nem támad az oroszlán, amíg ő ott áll a vártán. Más ábrázolást is ismerünk hosszú furjára, és miért kultúrával, akkor még a nők is furjáztak, mert nem voltak elnyomva. Na és akkor most eljutunk egy pásztori műfajhoz, a juhai, a juhokéhoz. Azt mondtuk, hogy az állattal tud beszélni az ember. Ez azért, ez úgy alakul ki, ezt egy gyimesi pásztor magyarázta el nekem, hogy ott ugye a havasra csapják össze a gazdák a juhokat Szent György napján tavasszal, és akkor minden gazda oda viszi az 5-6 birkáját, és összeáll egy 300-as sereg, mondják a székelyek, a gyümösiek. És akkor ott mindenik birka teljesen kétségben van esve, szeretne hazamenni, nem tudjuk, hogy mi lesz itt, sírnak, zokognak. És akkor van egy szertartás, hogy a számadó pásztor az furuljázza nekik az ő nótájukat, a juhok nótáját. Az egy hangszeres zene, nincs szövege, a birkák mégis értik. Erősen improvizált beszédritmusú, tehát nem tánczene, és ettől a birkák megnyugszanak, az éjszakát már csendbe töltik, és a következő időben, hogyha ezt a furuljaszót meghallják, akkor már is összegyűlnek. Tehát tényleg beszélget velük a pásztor. Mutatok egy ilyen dallamot. De van még egy pásztori műfaj, a juhait kereső pásztornak a műfaja. Ahhoz tartozik egy igen úgy utána tűnő történet. Elveszti a pásztor a juhait, és akkor fújja a juhokét. Mit is fújhatna mást? Arra jönnének vissza. És már meg is látja őket a szomszéd hegyoldalon, fúj egy vidám nótát, de ahogy közelebb megy, látja, hogy nem a juhait látta, hanem fehér köveket, akkor megint vált a szomorúra, és ez így váltogatozik. Tehát már ismerjük a juhokét, mint műfajt, most a juhait kereső pásztoré következik. Thank you. meglettek. Nézzük szépen kicsit, hogy mit jelentett ez a történet, ez a juhait kereső pásztor története. Sipos János anatóliai törököktől gyűjtötte ezt a zenei szerkezetet, tehát ez egymást váltó keserves és táncdallam szerkezete, és ahhoz meg az a mese tartozott, hogy a bojtár beleszeret a bácsnak a lányába, tehát a főnöknek a lányába, és megkéri a kezét, és azt mondja a főnök, hogy kicsi vagy te ez fiam, de ha olyat tudsz nekem mutatni, ami meglepődök, akkor tiéd a lány. És erre a vállalkozó szellemű bojtár fogja a furjáját, játszik így, levezeti a birkákat a tópartra, majd visszavezeti őket, és azt mondja a bácsos fiam, nyertél tiéd a lányom, mert egy birka sem ivott a vízből. Márpedig a birka, hogyha vizet lát, akkor biztos, hogy iszik belőle, haszomjas halál. Hogy csináltad? Hát úgy, hogy ezt a nótát fújtam, a fekete bárány nótáját. A fekete bárány nótáját. Tehát az állatok feletti hatalomról szól ez a történet is, furujászati szempontból. De van más is, az pedig a tatárkán története, a kazanyi tatárkán. Ha! Éreztem, hogy baj lesz. Na jó, akkor ezt még elmondom, azt kész. Az pedig úgy szól, hogy az oroszok elfoglalták Kazány várát, készültek kivégezni mindenkit, és a Kán azt kérte, hogy még egy utolsót hagy énekeljen a minaretbe. Megengedték az oroszok. Szomorú nótát énekelt, mindenki zokogott, vidámra fordította, mindenki táncolt, ezt váltogatta, aztán fogta a kobzát, oda csapta a minaret falához, hattyúvá változott és elrepült. Repült vele az egész serege, ott tuszkálnak Kazány mellett egy tavon, és majd egyszer visszajönnek. Lehelvezér jut az eszünkbe, tehát már nem csak az állatok fölötti hatalomról van szó, hanem az emberek fölötti hatalomról is. Értjük, hogy miért, mi kapcsolat van az állatokat őrző istenek, és azok utódjai az állatok felett, szakrális fejedelemként uralkodó pásztorok között. És akkor befejeztem. Köszönöm szépen.